A vallás kerete és lelke. Charles Haddon Spurgeon 186. számú prédikációja. Elhangzott 1859. április 4-én, Londonban. Megjelent a prédikáció sorozat 4. kötetében. Alapige, Sámuel első könyve 4. rész 3. vers. Hozzuk el magunkhoz az Úr Friddádáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elolvasandó, háttérigeként, első Sámuel 3. részétől 6. részéig terjedő szakasz. Ezek az emberek nagy hibát követtek el. Nekik az Úrnak köztük való jelenlétére volt igazán szükségük. Ezzel szemben ők úgy képzelték, az Úr jelenlétének a szimbóluma, a Fridláda, nagyon is elég ahhoz, hogy megadja nekik azt a segítséget, melyre szükségük lesz a harcnak napján. Amilyen az ember, olyan kell legyen a vallása is. Nos, az ember egy összetett lény. Helyesebben mondva, az ember egy szellemi lény. Belül egy lélekkel rendelkezik, mely nem függ az anyag kötelékeitől. De az embernek teste is van, épp úgy, mint lelke. Nem tisztán szellemi lény. Lelke testbe és vérbe öltözött. Megtestesült. Nos, ilyen a mi vallásunk. Az Isten szerinti vallás kegyesség, ami annak életerejét illeti, teljesen lelki. Mindig ilyen. De mivel az ember testből is áll, nem csak lélekből, szükségesnek látszott, hogy vallásában legyen valami külső, formai, anyagi rész is, melyben a lelki megtestesüljön, formát kapjon. Máskülönben az ember nem lett volna képes azt megragadni. Ez volt a helyzet különösen a régi ószövetségi rendtartásnál. A zsidók vallása valójában mennyei, lelki természetű volt. Az elmét, a szívet, a lelket vette célba. De a zsidó nép tanulatlan volt, még csak csecsemő szinten állt, és képtelen volt megérteni a lelki dolgokat, ha azokat nem látta lefestve maga előtt, vagy, hogy újra ismételjem magamat, ha csak nem látta megtestesítve őket külső jelképekben és szimbólumokban. Ezért tetszett Istennek sok-sok ceremóniát adni a zsidó népnek, melyek olyanok voltak vallásuk számára, mint a test az emberi léleknek. A zsidó vallás tanította az engesztelés tanát. De a zsidók nem tudták azt megérteni. Ezért Isten elrendelte egy báránynak a megölését minden reggel és minden este, és elrendelt egy kecskebakot is, mely felett a nép bűneit meg kellett vallani, és aztán a bakot ki kellett űzni a puszta mélyére. Így tárta fel Isten a nép előtt a megváltás, a helyettes áldozat és engesztelés mélységes tanát. A zsidó vallás tanítja egyik legjelentősebb tanaként az Istenség egységét. A zsidók folyton hajlamosak voltak elfeledni, hogy csak egy Isten van. Ezért Isten, hogy megtanítsa őket erre, azt akarta, hogy csak is egy templom és csak is egy oltár legyen, melyen az áldozat törvényesen felajánlható. Így hát Isten egységének fogalma, amint előbb mondtam, megtestesült abban a tényben, hogy csak egy templom, egy oltár és csak egy főpap volt. És jegyezzétek meg, ez a tanítási mód érvényes a mi vallásunkra, a kereszténységre is. Nem olyan széles kiterjedéssel ugyan, mint a judaizmusban, mert a zsidók vallása egy igen vaskos és nehéz testű vallás volt. De a mi vallásunknak áttetsző teste van, és igen kevés anyagiasság van benne. Ha azt kérdeznétek, mit nevezek vallásunk anyagi formájának, ama lelki rész megtestesítőjének, melyben bízunk és remélünk, mindenekelőtt rámutatnék az Úrtól való két rendelésre, a keresztségre és az úrvacsorára. Aztán rámutatnék az Isten házában levő szolgálatokra, az Úr napjára, Isten tiszteltünk külső ritusaira. Rámutatnék a közös éneklésünkre, s az imádság szent szolgálatára. És felhívnám figyelmeteket úgy szintén, s úgy hiszem helyesen tenném, az egészséges tanítás formájára, melyhez kívánunk szilárdan ragaszkodni és azt fenntartani, úgy, amint az abban a hitvallásban áll, mert az embereknek szükséges hinniük, ha ragaszkodni akarnak az igazsághoz úgy, amint az Jézusban van. Látjátok tehát, hogy vallásunknak van egy külső formája ma is. Mert Pál apostol, amikor a hitvalló keresztényekről beszél, azt mondja, hogy vannak egyesek, akiknél megvan a kegyességnek látszata, formája, de megtagadják annak erejét. Így hát ma is érvényes, bár megvallom, nem oly nagy kiterjedésben, mint volt a Mózes idejében, hogy a vallásnak kell legyen egy teste, hogy a lelki dolgok tapinthatóan szemünk elé táruljanak, és láthassuk őket. Nos, három dolgot tanulhatunk meg a történetből ezen a reggelen. Az első, hogy a vallás külső formáját gondosan és tisztelettel meg kell tartanunk. De a második és fontosabb fejezetünknél majd megfigyeltek, hogy azok az emberek, akik a vallás lelkét legkevésbé bírják, a legbabonásabban ragaszkodnak annak formájához. Amint ezt látjuk ennél a népnél, kik Istennel nem törődtek, viszont nagyon babonásan kezelték azt a tárgyat, melyet frigyládának neveztek. És aztán harmadik fejezetünk az lesz, hogy azok, akik a vallás lelkétől függetlenül a vallás külső formájában bíznak, rettenetesen csalódni fognak, és csalódásuk végzetes lesz. Az első ponttal úgy érzem, azért szükséges foglalkoznunk, nehogy valakit a vallás formájának megvetésére vezessek, amikor majd főpontunkban a vallás lelkiségéhez való ragaszkodás abszolút fontosságát törekszem hangsúlyozni. Első fejezet. Először tehát arról szólok, hogy a vallás formáját komoly tisztelettel meg kell tartani. Ez a frigyláda a zsidóknál a legszentebb vallási tárgy volt. Sok más dolog volt még, amit szentnek tartottak, de ez a láda mindig a legszentségesebb helyen állt. És kétszeresen szentnek tartották, amiért az engesztelés fedelén levő kérubok kiteresztett szárnyai között rendszerint egy fényes világosság ragyogott, melyet Sekinának neveztek. Ez jelezte, hogy Jehova, Izrael istene, aki a kérubok között lakozik, ott van jelen. És a Sámuel idejében valóban nagy okuk volt tisztelni a ládát, mert emlékeztettek a szent történelemre, hogy amikor Mózes hadat viselt a midianitákkal, e népfeletti fenséges győzelmet az a tény időzte elő, hogy Eleázár, a főpap, ezüst küldte a kezében ott állt a csata élén, és mellette a törvény szent edényével, vagyis e frigyládával. E láda jelenléte által történt, hogy győztek. E láda által történt az is, hogy a Jordán kiszáradt. Amikor a törzsek odaérkeztek, nem volt gázló, melyen átmehettek volna. De a papok a vállukra vették a ládát, és ünnepélyes komolysággal lementek a víz széléhez, és a láda jelenléte előtt a víz visszahőkült. Úgy, hogy a nép száraz lábbal mehetett át. És emlékeztettek arra is, hogy amikor az ígéret földjére érkeztek, e láda által történt, hogy Jerikó falai leomlottak. Mert a papok kürtöket fújva e ládát a vállukon hordozták, és miután 7 napon át körbejárták a várost, végül a láda hatására, vagy helyesebben annak az Istennek ereje folytán, ki e láda rejtekében lakozott, Jerikó falai leomlottak. És minden izraelita harcos nekiláthatott az öldöklésnek. Ezek az emberek tehát úgy gondolták, ha egyszer elhozhatják a frigyládát, úgy minden rendben lesz, és biztosak lehetnek a győzelemben. És bár a második fejezetnél hangsúlyozni fogom, hogy nagyot tévedtek, amiért babonás hittel erőt tulajdonítottak egy gyenge tákolmánynak, az mégis igaz, hogy a frigyládát tisztelettel kellett kezelni, mert külső jelképe volt egy fenséges lelki igazságnak, és sohasem volt szabad azzal megvetéssel bánni. Elsősorban teljesen bizonyos, hogy a vallás formáját sohasem szabad megváltoztatni. Tudjátok, hogy a figládát Mózes készítette azon minta szerint, melyet Isten a hegyen mutatott neki. Nos, vallásunk külső formái, ha helyesek, Istentől vannak. Isten két nagy rendelése, a keresztség és az úrvacsora, a mennyből küldetett nekünk. Nem merem egyiket sem megváltoztatni. Égbe kiáltó bűnnek és Isten elleni felségsértésnek tartom, ha mi alatt hiszem, hogy a keresztség alámerítést jelent, és csak is alámerítést, merészkedek azt mégis leöntéssel kiszolgáltatni. Vagy, ha hiszem, hogy a keresztség csak is a hívőkre tartozik, úgy gonosztevőnek tartanám magamat Isten előtt, ha másoknak is kiszolgáltatnám azt a hívőkön kívül. És éppen így az úrvacsorával is. Mivel hiszem, hogy az kenyérből és borból áll, Isten káromló szentségtörésnek tartom a római katolikus egyházban azt, hogy megvonják a kelyhet a néptől. És tudatában annak, hogy ez a rendelés csak Isten népének volt szánva, a magasságos elleni felségsértésnek tartom, ha bárkit is az Úr asztalához bocsátanak, aki még nem tett hiteles bizonyságot hitéről és megtéréséről, és nem vallja magát Isten igaz gyermekének. És az evangélium tanaival kapcsolatban sem szabad semmilyen változtatást megengednünk. Jól tudom, hogy a tanbeli formák igen csekélységek a lélekhez és szívhez viszonyítva, de nem szabad annak a formáját sem megváltoztatnunk. Sokszor halljuk mondogatni, hogy nem kell olyan szigorúaknak lennünk a vallásból, nincs szükségünk precíz, pontos vallásra. Úgy hiszem, ellenkezőleg, épp erre van szükségünk, egy olyan vallásra, mely olyan veretű, hogy képtelen megváltozni. Egy olyan vallásra, mely az egyház tévedhetetlen fejétől, ami Urunk Jézus Krisztustól származik, és ami a végső időkig olyan, mint a törvény és a proféták, melyből egy jótának vagy egy pontocskának sem szabad elvesznie, míg a föld fennáll. Akik úgy gondolják, hogy megváltoztatható ez az, és mégis megmarad a vallás lelke, van valami igazság az oldalukon. De emlékezzenek, hogy miközben a vallás lelke fenntartható számos tévelgés közt is, mégis minden egyes tévelgés gyengíteni igyekszik lelkiségünket. És ezen kívül nincs jogunk csak magunkon elemezni a hatást. Ennek beláthatatlan kihatásai vannak. Akármilyen vallási formát rendelt is el Isten a számunkra, a mi dolgunk gyakorolni és megtartani azt a legkisebb módosítás nélkül. És megváltoztatni egyet is Isten rendelései közül merő szentségtörés. Bármilyen észszerűnek tűnik is ez a bizonyos változtatás, felség sértés a magasságos ellen, és semmiképpen sem megengedett a Krisztus egyházában. Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, mondja Pál, amiket én tőlem hallottál. Vagy, amint úgy emlékszem, előbb is mondtam, miközben a vallás formája nem jelenti annak erejét, ám mégis, ha a formát gondosan meg nem tartjuk, nem könnyű fenntartani azt az erőt. Egy tojáshéjhoz hasonlít ez, mely körülzárja tojást. Nyilván nincs élet a héjban, de vigyáznod kell, nehogy eltörd, mert úgy elpusztítod a benne levő életet. Hitünk rendelései és tantételei csak a vallás héját képezik. Nincs élet bennük. De vigyáznunk kell, ne sértsük meg nagyon a külső héjat, mert ha így teszünk, veszélyeztetjük a belső életet. Még ha fennmarad is az élet, lényegesen meggyengül a külső részen esett sérelem miatt. És amint a formát nem szabad megváltoztatnunk, úgy nem szabad megvetnünk sem azt. Ezek a filiszteusok megvetették és lekezelték a ládát. Fogták és elhelyezték a bálvány templomukban, bálvány szobruk előtt, és az eredmény az lett, hogy bálványistenük Dágon darabokra tört. Aztán városról városra küldözgették is, fekélyekkel lettek sújtva. És azután, mivel féltek azt városfalak közt tartani, kint hagyták a nyílt mezőn, és ekkor kártékony egerek lepték el a földet, úgyhogy mindent felemésztettek. Isten nem akarja, hogy tiszteletlenül bánjunk még csak a vallás külső formájával sem. Azt kívánja, hogy az emberek tisztelettel gondosan vigyázzanak, hogy ne hozzanak gyalázatot még az ő ládájára sem. Meg lehet, hogy nem volt az egyéb góferfánál. De mert a kérubok szárnyai között Isten lakozott, a fridláda szentnek tartatott, és Isten nem akarta azt megvetés tárgyává tenni. Vigyázzatok, kik Istent megvetitek, nehogy megvessétek az ő külső rendeléseit. Kinevetni az Úr napját, megvetni Isten házának rendtartásait, mellőzni a kegyelmi eszközöket, haszontalan dolgoknak nevezni a vallás külső formáit, mindez nagyon sértő Isten szemében. Emlékeztetni akar bennünket, hogy miközben a forma nem élet, mégis a formát tisztelni kell az életért, melyet magában rejt. A testet becsülni kell a belső lélekért. És amiképpen én nem szeretném, hogy valaki megcsonkítsa testemet, még akkor sem, ha annak megcsonkítása nem ártana is lelkemnek, úgy Isten sem szeretné, hogy valaki megcsonkítsa a vallás külső részeit, még ha igaz is az, hogy egy emberfia sem érhet annak valós életerejéhez. Még egy megjegyzést teszek, és pedig igen komoly tartalommal. Amint a külső formát nem szabad módosítani, sem megvetni, úgy nem szabad abba méltatlan személyeknek betolakodniuk. Emlékeztek, hogy a fridláda, miután visszakerült a filiszteusok földjéről, a bétsemesi Józsua mezején lett elhelyezve. És a bétsemesiek felnyitották a fedelét, s belenéztek az Úr ládájába. Ezért megvert az Úr a bétsemes beliek közül némelyeket, mivel az Úrnak ládájába tekintettek. Megvert pedig a nép közül 50 000 és 70 embert, s a nép szomorkodott, hogy az Úr így nagy csapással sújtotta a népet. Ezek a bétsemesiek nyilván nem szándékoztak meggyalázni a ládát. Csak hiú kíváncsiság vezette őket, hogy a ládába nézzenek. De a csodálatos kőtábláknak látványa halállal sújtotta őket. Mert a törvény, amikor nincs befedve az engesztelés fedelével, a kegyelem királyi székével, halált jelent minden embernek, s halált hozott rájuk is. Nos, könnyen eszetekbe jut, milyen komoly büntetést hirdet az ige, ha bárki avatatlanul magára veszi a vallás külső formáját, amikor erre nem kapott felgyogosítást. Hadd idézzem-e félelmetesen komoly szakaszt. Itt az úrvacsoráról beszél az apostol. Aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Milyen rettenetes kijelentés ez! Átkot hirdet arra, aki merészel hozzányúlni a vallás külső formájához, anélkül, hogy bírná annak erejét. És jól tudjuk, Istent semmi sem gerjeszti haragra olyan hirtelen, mintha egy ember Isten háza rendeléseivel él, ha külsőleg vallást tesz arról, hogy Krisztusban van, miközben semmi része sincs a dologban. Ó, vigyázzatok! Krisztus külső rendelései bár nem képezik a vallás éltető erejét, de komolyan fontosak, és nem szabad azokat megváltoztatnunk, megvetnünk, vagy avatatlanul magunkra vennünk, mert ha így teszünk, Isten átka utolér bennünket, amiért visszaéltünk Izrael szentjének szentséges dolgaival. És most, mielőtt befejeznénk az első fejezetet, még azt hadd jegyezzem meg, hogy Isten külsőleges dolgaira gondosan kell ügyelnünk, és szeretnünk kell őket. Olvasmányunkban két példa is van erre. Ott van Éli, az öreg főpap, ez a szent férfiú. Jól tudta ő, hogy Isten fridládája nem azonos Istennel. Megértette, hogy az csak külső jele a belső és lelki valóságnak. Mégis figyeljétek meg ennek az öreg embernek a viszonyulását, zavarát és nyomorúságát, amikor értesült róla, hogy Isten ládája elvétetett. Szíve összetört, leesett a földre, és nyakát szegte. Aztán ott volt az a névtelen asszony. Férje volt a pap, aki a láda körül forgolódott. De férje olyan gonosz ember volt, kinek jellemét nem tudom más szóval jobban jellemezni, mint ezzel az igei kifejezéssel, hogy Béliál fia volt. Nehéz egy olyan asszonynak hinni a vallásban, akinek lelkipásztor a férje, s akiről jó tudja, hogy gonosz és istentelen. Ennek az asszonynak a férje nem csak Isten ellen követett el gonoszságokat, hanem ő ellene, mint hitvese ellen is. Bujálkodó, tisztátalan személy volt, ki még az úrházának csarnokait is beszennyezte az ő paráznaságaival. És mégis, ennek az asszonynak olyan hite volt az ő istenében, hogy tudta, miként szeresse azt a vallást, melyet férje szörnyű jellemével gyalázatba vitt. Tudta, miként kell különbséget tenni az ember és az ő kötelessége, a pap személye és a papság intézménye, a szolga és a betöltendő hivatala között. Csodálom ezt a hívő asszonyt, hisz semmi sincs, ami úgy megingatná hitünket, mintha egy igehirdetőnek igellenesen, következetlen életvitelét szemléljük. Ez a férfi viszont fő lelkipásztor volt ott, és az ő férje volt, s nyilvános bűnben élt. Olyan bűnben, mely komolyan érintette őt, a feleséget, hisz ellene vétkezett. Bizonyára már az is tudatos volt, hogy egyáltalán hitt, de oly erős volt hite és vallásához való ragaszkodása, hogy bár Élihez hasonlóan tudta, hogy a Fridláda nem Isten és a forma nem a belső valóság, maga a forma mégis olyan értékes volt számára, hogy a gyermekszülés fájdalmai idő előtt meglepték, s vajudásai közben is ez volt a legnagyobb fájdalma, hogy elvétetett az Isten ládája. Ott feküdt ájultan. Végül kinyitotta szemét, s miután megértette, hogy férje meghalt, s ezért zsidó szokás szerint az ő feladata nevet adni a gyermeknek, megszólalt, s mielőtt meghalt volna, ezt suttogta elhaló hangon: nevezzétek nevét dicsőségtelennek, Ikábód, mert oda a dicsőség. S aztán meg is indogolta, hogy miért mondja ezt. Nem azt mondta, azért, mert férjem meghalt, noha szerette őt. Nem azt mondta, mert apósom, Éli főpap meghalt, vagy mert népen vereséget szenvedett a csatában, hanem hozzáfűzte ezt a mindennél súlyosabb érvet, mert elvétetett az Isten ládája, és meghalt. Ó, úgy szeretném, s arra kérem Istent, hogy mindannyian így szeressük Isten házát, Isten rendeléseit, az ő útjait, mint ahogy ez az asszony szerette. Miközben semmilyen babonás fontosságot nem tulajdonítunk a külső ceremóniáknak, bárcsak megtanulnánk nagyra értékelni a szentségeket, Izrael szentje miatt, akár csak Éli és a névtelen derék asszony tették. Eképpen az első fejezet végére értem, s úgy hiszem, egyetlen sákramentalista sincs itt, aki különbözne tőlem a dolgokban, mert mind igaznak kell ezeket vallaniuk. Míg az anglikán szertartás pártjak is megvallják, hogy ez az, amit ők hisznek, hogy a szertartásokat gondosan meg kell tartanunk. Ám de nem fogok egyetérteni a szertartás pártiakkal a második fejezetben. Második fejezet. Már most hírhetten köztudott dolog, hogy épp azok, kiknek halvány fogalmuk sincs a lelki vallásról, a legbabonásabb figyelmet fordítják a külső formákra. Ismét az igében látunk példát erre. Ezek az emberek nem akartak megtérni, sem imádkozni, sem Istent is az ő prófétáit keresni. De mégis keresték ezt a ládát, és ebben bíztak babonás tisztelettel. Nos, minden helyen, ahol csak az igaz vallásnak volt valamikor valamilyen ereje, ez a nagy tény igazolható, hogy azok az emberek, akik semmit sem ismernek az igaz vallásból, a legnagyobb gondossággal törődnek annak formáival. Szeretnétek megismerni azt az embert, aki felemésztette az özvegyek és árvák házát? Szeretnétek megismerni a Krisztus korában ért képmutatókat és csalókat? Nos, ezek voltak a farizeusok, akik szintből hosszan imádkoztak. Ők voltak, akik alamizsnát adtak az utcasarkokon a szegényeknek, hogy lássák őket az emberek, akik megadták a tizedet a mentából, kaporból, köményből, de elfelejtkeztek a törvény lényegesebb dolgairól, az ítéletről és irgalmasságról. Ha akartok látni egy Krisztus korában élt félrevezetőt, hamis bírót, csalót, esküszegőt, úgy csak azután az ember után kell érdeklődnötök, aki háromszor böjtöl egy héten, s tézsmát ad mindenből, amit csak szerez. Ezek a farizeusok kaphatók voltak bármilyen gonoszság véghezvitelére, és sosem bánkódtak miatta. Ha boros poharukba egy kis szúnyog esett, és azt lenyelték, ezzel a törvény szerint már is tisztátalanoknak ítélték magukat, mert törvényük nem engedte meg nekik olyan állat megevését, melynek vérét ki nem ontották. Így hát megszűrték a szúnyogot, hogy azt a benyomást keltsék, hogy ők nagyon vallásosak. De elnyelték a tevét, szőröstül, bőröstül. Mosolyogtok. De amit ők tettek annak idején, az történik most ez országban. Ismeritek a római vallás híveit? Nos, tudtok-e egyet is közülök, aki ne tartaná égbe kiáltó bűnnek, ha valaki húst eszik nagypénteken? Tudtok-e olyat közülük, aki ne tartaná szükségesnek a nagybőt szigorú megtartását? Figyeljétek meg, milyen nagy gonddal igyekeznek istentiszteleti helyeikre vasárnap reggel, s milyen buzgón vetik a szentelt vízzel homlokukra a keresztet, milyen fontos nekik a szentelt vizet és minden más külsőségeket komolyan venni. És nem de, ugyanezek a személyek városunkban elmennek vasárnaponként a színházba is. Nem, de úgy találjátok, hogy ugyanazok az emberek, akik reggel komolyan gyakorolták vallásukat, mindent elfelejtenek belőle estére? Nem tartják többre a vasárnapot, mit szednek, neveznek, a többi napnál. Sőt, nagyobb szórakozási nappá teszik azt bármelyik hétköznapnál. Aztán nézzetek anglikán egyházunkra. Hála Istennek, sok igazi evangéliumi hívő ember van közöttük. De vannak bizonyos részei ennek az egyháznak, melyre észrevételeim érvényesek. Szeretnétek megismerni azokat az embereket, akik semmit sem tudnak az újjászületésről? Nem tudják, mit jelent a hit általi megigazulás? Akikben nincs egy szikrája sem az igaz vallásnak? Nos, tudjátok, hol találtok rájuk? Ők azok, akik sohasem mondják hitvallásokat anélkül, hogy fejüket a helyes irányba ne fordítsák. Sosem ejtik ki Jézus nevét anélkül, hogy tisztelettel meg ne hajtanák fejüket. Ők azok, akik mindig vigyáznak, hogy templomuk úgy épüljön, hogy a szent épület legyen, hogy a hívek, amikor oda mennek, lássák Isten dicsőségét az épület fennségében. Ők azok, akik pontosan megjegyeznek a naptárban minden pirosnapos ünnepet, minden előírásnak eleget tesznek, a karácsonyi fenyőt és kellékeket is mennyei dolgoknak tartják. Egy pár virágszál az oltáron számukra a völgyek liliomát és a sáron rózsáját képezik. Ezek azok az úriemberek, akik számára annyira elképzelhetetlen palást nélkül prédikálni, mint ahogy képtelenség fej nélkül járni. Természetesen a kegyesség igazi ereje teljesen hiányzik náluk. És mivel a belső élet mindenestől elpárolgott, eltűnt, ezért annyira pontosak a vallás külső formájának a megtartásában. Ismerek én sok evangéliumi hívő anglikán lelkipásztort, akik eléggé pontosak általában, akik szeretnének szakítani minden ilyen megkötő formával. Rá tudnék mutatni most, reggelen, 2-3 anglikán egyházfila is, akik elég eretnekek ahhoz, hogy itt üljenek és hallgassák egy szakatár prédikátor szavait, ki természetesen szektásnak ítélendő. Ám ők semmiképpen sem nevezének engem szektásnak, sőt, teljes szívvel bajtársi jobbot nyújtanak az igaz közösség jegyében. Úgy hiszem, közülük sokan, ha tehetnék, mellőznék a naptári bejegyzéseket, és ha tőlük függne, kávéjukat is széjjel tépnék, és imádságos könyvük felét is kidobnák az ablakon. És mégis, ezek azok az emberek, akikben megvan az igazi kegyesség. Ők kevesebbet törődnek a formával, de nagy erejét bírják a belső kegyességnek. Több igaz kegyesség, több evangéliumi buzgóság, több kegyelem van szívükben, mint 50 szertartáspárti anglikán társukban. De hadd jöjjek most közelebb, a nagy egyháztól levált protestáns felekezeteinkhez. Mert mi épp olyan rosszak vagyunk. Egyféleképpen kell kezeljelek mindnyájatokat. Van közöttünk egy bizonyos réteg, akik ellentárját képezik nálunk az anglikán szertartáspártiaknak. Ahol az anglikán szertartáspártiak fontosnak ítélik nagypéntek és húsvét megtartását, ezek a jó atyafiak tőlük telhetően éppen úgy a legnagyobb gondot fordítják arra, hogy a szent napot rosszul tartsák meg, mint ahogy amazok törekszenek azt megünnepelni. Ezek úgy vélik, rettentő bűn lenne nagypénteken templomba menni, és rendkívül buzgók abban, hogy meg ne szegjék egyházuk törvényét a szent napok megtartásával. Számukra igen szent dolog kétszer megjelenni vasárnaponként a templomban. Feltétlen szükségesnek tartják, hogy gyermekeik megkereszteltessenek, vagy hogy ők maguk bemerítettek legyenek, és részesedjenek az úrvacsorában. Mindez szép és jó, de sajnos meg kell vallanunk. Vannak köztük némelyek, akik bár igaz hitűek hitvallásukban, és igen pontosak külső gyakorlataikban, teljesen hiával vannak a kegyesség erejének. Becsületesen kell bánnom mindnyájatokkal. Jól tudom, hogy az anglikán egyházból kivált felekezeteinkben sok önigazult személy található, kikben semmilyen kegyesség sincsen, de akik szőrszálhasogató pontossággal ragaszkodnak a kegyesség külső formáihoz. Ismertek-e egy-egy idős gyülekezeti tagot itt-ott? Nos, azt mondjátok, ha valaki is a gyülekezetben képmutató, úgy XY úr biztosan az. Ha ti valamiben is egy kis változtatást javasoltok, ezek a férfiak mindig hajthatatlanok. Rögtön készek kardot rántani. Ők aztán minden szeget nyájasan szeretnek a templom ajtón. A világért sem akarnák más színűre festeni a szószéket. Egész üdvösségük úgy tűnik a forma helyességében áll. Őket nem lehet rávenni semmilyen formaváltoztatásra sem gyülekezetükben. Nos, látjátok, épp olyan könnyű a szertartásokban bízni valakinek, amikor azok fegyelmezetten egyszerűek, mint annak, aki színes, fényes pompájukban hagyatkozik rájuk. Bízhat valaki épp úgy a bemerítés és a kenyér megtörésének egyszerű rendelésében, mint ahogy a másik bízik a szentséges misében és a papok imáiban. Megtaláljuk Rómát a protestánsok közt is, és ott van Róma az anglikán egyházban is. Róma mindenütt ott van. Mert valahol csak a szertartásokban bíznak, ott van a pápaság lényege, ott van az Antikrisztus és a bűn embere. Ó, vigyázzatok nagyon ezen a ponton, ti, kik a külsőségekhez nagyon ragaszkodtok. Az igazság az, hogy minél nagyobb a buzgóság a szertartásokért, ez általában a belső kegyesség éltető erejének hiányáról árulkodik. De hogy van az, hogy épp az az ember, aki csak sós halat eszik nagypénteken, az megcsalja fele barátját szombaton? Hogy van az, hogy az a férfi, akit semmiképp sem lehet rávenni, hogy lábát más templomba tegye, mint az ő standard baptista imaházába, csaláson érhető üzleti dolgaiban, és lehet ennél még sokkal szennyesebb dolgokban vétkes? Nos, megmondom nektek. Az ember úgy érzi, ilyen vagy olyan igazságossággal kell bírnia, és amikor tudomásul veszi, hogy szíve romlott, és ő egy semmire való rosszaság, érzi, hogy erkölcsi igazságosságra nem tehet szert, és ezért megpróbál szertartási igazságosságra szert tenni. Vigyázz csak meg azt az embert, aki részegeskedik, káromkodik, és mindenféle hamisságot cselekszik, és gyakran úgy fogod találni, én magam találkoztam ilyen esetekkel, hogy a legbabonásabb vallásos ember, aki csak létezik. nem menne be egy istentiszteleti helyre anélkül, hogy a kalapját rögtön le ne vegye. Talán odakünn, káromködök és átkozódik, és nem is veszi lelkére. De hogy kalappal a fején leüljön a templomban, ó, ezt rettenetes bűnnek tartja. Úgy érzi, ha ezt megtenné, örökre elveszte. Nem felejt el tizedet adni a mentából, kaporból, köményből, de a törvény igazán súlyos dolgaira egyáltalán nincs tekintettel. Aztán egy másik ok abban van, hogy a ceremoniális vallás sokkal könnyebb, mint az igazi. Elmondani egy üdvözlégyet, meg egy mi atyánkot elég könnyű dolog. Nem sok időbe kerül, hamar végére jutsz, és nem zavarja fel lelkismeretedet. Elmenni vasárnaponként kétszer templomba, ebben sincs semmilyen nagy nehézség. Félszer sem olyan nehéz, mint teljes szívvel megtérni az Úrhoz. Félszer sem olyan nehéz, mint az embernek szakítani a bűnnel, az igazság útjára lépve, és bizalmát egyedül Jézusba vetni. Ezért, mivel a dolog ennyire könnyű, az emberek inkább ezt szeretik. Aztán olyan tetszetős. Amikor a római vallás híve vezekelve veri a hátát, ostorozza testét, miért van, hogy ezt jobban szereti, mint az egyszerű evangéliumot? Higgy és élsz. Hát azért, mert ez legyezgeti a büszkeségét. Ő úgy véli, önsanyargatásával kiveri az ördögöt magából, de valójában beveri magába az ördögöt. A büszkeség ördöge betér hozzá, azt suttogja, ó, hát te egy jó ember vagy, ha ennyire korbácsolod magadat, sebeid és zúdódásaid érdeméért biztosan a mennybe jutsz. Az elbukott emberi természet mindig is szerette az ilyen gondolkozást. Lényegében minél szigorúbb és kimértebb egy vallás, annál jobban tetszik az embereknek. Minél jobban megköt a vallás, minél jobban kötelez, anélkül, hogy szíved érintené, az emberek annál inkább szeretik azt gyakorolni. A hinduizmusnak nagyon sok híve van, mert nagy érdemet vélnek szerezni azáltal, hogy cipőjükben szúrós szeggel járnak, vagy sok ezer mérföldön végiggurítják magukat, vagy a Ganges szennyes vizét isszák, vagy felajánlják magukat a halálra. Mindezek igen tetszetősek a megromlott emberi természetnek. De higgy és élsz, ez túl megalázó. Egyedül Krisztusban hinni, ez letöri az ember büszkeségét. Ez itt az ember így szól, félre vele, és bármihez odafordul inkább, mint sem Krisztushoz. És ezen kívül van még egy ok. Az emberek mindig szeretik a ceremoniális vallást, mert ez nem követeli meg tőlük kedvenc bűneik feladását. Nos, mondja az ember, ha minden, ami csak szükséges üdvösségemhez abban áll, hogy a pap halálomkor kiszolgáltassa nekem a sákramentumot, úgy igazán egy remek vallás ez. Ihatok, szitkozódhatok, s tehezek, amit csak akarok. Csak annyi a teendőm, hogy végül szent olajjal megkenessem magamat, és egyből a mennybe juthatok összes bűneimmel együtt. A másik azt mondja, élvezhetjük szórakozásainkat és kicsapongásainkat, az élet összes kínálatait, s a test kérkedését. Mindaz, amire szükségünk van lelkünk számára csak az, hogy megkonfirmáljunk, s aztán néha elmenjünk a templomba, vegyünk egy jókötésű csinos imakönyvet és bibliát, legyünk figyelmesek, komolyak, és a püspök úr aztán kétség nélkül mindent elintéz értünk. Ez így minden embernek megfelel, mert semmi nehézség nem jár vele. Folytathatják mulatozásaikat és bűneiket, sőt azt hiszik, hogy velük együtt mehetnek a mennybe. Az emberek nem szeretik azt a régi módi evangéliumot, mely arról beszél nekik, hogy a bűnösnek meg kell válnia a bűnétől, különben elkárhozik. Nem szeretik hallani, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. S az a régi igevers, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát, sosem lesz ízléses az a bukott emberi természetnek. Az elbukott emberi természet nem bánja, minek a megtételére szorított fel, mindaddig, amíg azt nem mondod neki, hogy higgyen. Mondhatod, hogy tegye ezt, tegye azt, meg fogja tenni, sőt, megköszöni előírásaidat. De, és minél nehezebb a tennivaló, annál jobban tetszik neki. De mondd csak egyszer neki, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket, higgy benne és üdvözülsz. Büszkesége egyből felfortyan. Ezt képtelen elviselni, és gyűlöli azt, aki ilyesmit prédikál. És az evangéliumnak még a gondolatát is messze űzi a lelkétől. Harmadik fejezet. És most, az utolsó fejezetben feladatom az, hogy felhívjam figyelmeteket, és incselek benneteket, hogy a ceremóniákban való bizalom a legmegtévesztőbb, csalfa dolog, s végül a legrettentesebb következményekben fog végződni. Amikor Izrael táborába megérkezett a frigyláda, hatalmas örömkiáltásokkal újongtak, mert magukat teljesen biztonságban gondolták. De sajnos vereségük sokkal nagyobb lett, mint korábban. Az első csatában csak 4000 ember esett el, de most a másodikban 30000 izraeli gyalogos hullott el a csatatéren. Milyen hiába valók azok a remények, melyeket a jó cselekedeteikre és szertartások betartására építenek az emberek. Milyen rettenetes csalás az, amit evangéliumként hirdetnek, s ami nem evangélium, sem nem más evangélium, hanem olyan tévtan, ami megrontani és meghamisítani törekszik a Krisztus dicső evangéliumát. Kedves hallgatóm, hadd kérdezzelek meg komolyan. Mi az alapja te reménységednek? A keresztségre támaszkodsz? Ó ember, de ostoba vagy! Mit tehet egy pár vízcsepp, amit egy csecsemőnek fejére tesznek? Egyes hazug képmutatók azt állítják, hogy a gyermekek újjászületnek ezen vízcseppek által. Miféle újjászületés ez? Hisz láttunk már felakasztott gonosztevőket, akik meg voltak keresztelve, s így módon kifogástalanul újjá voltak születve. Voltak, akik egész életüket paráznaságban, házasságtörésben, rablásban, gyilkolásban töltötték el, akik keresztségükben újjászülettek ilyenfajta újjászületéssel. Ó, ne csaljátok meg magatokat egy ilyen abszurd újjászületéssel, ami oly vaskos, kézzel fogható hazugság, mint a pokolból származó hazug csodák bármelyike. De talán te erre azt mondod, Uram, én a tudatos bemerítésemben bízom, mit személyesen átéltem. Ó, barátaim! Mit képes tenni a vízben való megmosakodás? Az élő Úrra mondom, ha a keresztségben bizakodol, olyan dologban bízol, mely végül cserben hagy téged. Mert mit ér a vízben való megmosatás, ha nem előzi azt meg a hit és megtérés? Mi bemerítünk benneteket nem azért, hogy így lemossátok bűneiteket, hanem mert úgy hisszük, hogy bűneitekből már előbb megtisztultatok. És ha nem így láttuk volna, hogy ilyen hitben vagytok, úgy nem engedtünk volna titeket a rendelésben részesedni. De ha elrontjátok-e sákramentumot saját vesztetekre azáltal, hogy ebben bíztok, jól vigyázzatok. Figyelmeztetve vagytok-e reggelen? Mert amiképpen sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés, úgy a keresztség sem használ semmit. Meg lehet, vannak olyanok is előttem, akik így szólnak magukban, nos, ha én nem jutok a mennybe, akkor senki sem jut oda, mert én az egyházban nőttem fel, és a lehető legnagyobb rendszerességgel jártam Isten házába. Szabály szerint megkonfirmáltak, keresztszüleim ott álltak mellettem, és kezeskedtek értem, és mellettem voltak egész gyermekkoromon át, és minden a rendjén történt. Igaz, eljöttem most ide, de ez az első félrelépés, amit elkövettem, hogy a szektárs összevetelen részt veszek. Ha Isten kegyes lesz ezt megbocsátani, ígérem, sohasem fog megismétlődni. Rendszeresen fogok járni templomba, s úgy hiszem, a rendszeres úrvacsorázás és imádságaim pontos elmondása által biztosan a mennybe fogok jutni. Ó, rettenetesen be vagy csapva, mert ha újjá nem születtél, végül is a régi mércével kell szembesülned. ha nem élsz Isten bárányával áldott egységben, ha nem jutottál megtérésre a bűneidből, ha nincs igazi, élő hitel az Úr Jézusban, úgy megtarthatod bár mindezeket, az előírások minden jótáját és pontocskáját, de a menny kapuja mégis bezárul előtted. Hallanod kell majd károsztatásodat, távozatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. Bármennyire is hivatkozol arra, hogy te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. Nem lehet, barátai. Lehettek bár presbiteriánusok, episzkopálisok, vagy neoprotestánsok, mind egyre megy. Mindnyájatoknak vannak ceremóniáitok, s vannak egyesek köztetek, akik azokban bíznak. Ez egy igazság, mely mindnyájunknál mélyen a gyökére veti a fejszét. Ha ilyen a mi reménységünk, úgy ostoba öncsalásban tetszelgünk. Jézusban vetett hitre, új szívre és új lélekre van szükségünk. A külső formaságok nem tehetnek tisztává bennünket. A bűn leprája mélyen a szívben rejlik, és ha nem történik egy belső alapos beavatkozás, Istent semmiféle külsőség sem fogja sohasem kielégíteni, és nem ad nekünk bemeneteli jogot a paradicsomba. De mielőtt befejezném, van még egy dolog, amit igen szeretném, ha megjegyeznétek. És pedig az, hogy ez a frigyláda nem csak, hogy képtelen volt győzelmet adni Izraelnek, de nem volt képes megtartani azoknak a papoknak az életét sem, akik azt hordozták. Ez végzetes csapás mindazoknak, akik a vallás külső formáiban bíznak. Mit fog szólni a római vallás híve, ha azt mondom neki, hogy a külső formák sosem üdvözíthetik őt? Fogait csikorgatja rám, ha megmondom, de mégis megmondom, hogy a külső formák sosem üdvözíthetik a kiszolgáló papot sem, és a szertartásokat végző papok is a kárhozat fiai, ha bizalmuknak nincs valami jobb alapja ennél. De találunk ám a protestáns egyházakban is elég babonás papságot. A nép azt mondja, nos, ha az evangélium nem ment meg engem, úgy bízom a lelki pásztorom általi üdvösségemben. Nos, biztos lehetsz benne, hogy az Isten oltáránál szolgáló személy sincs jobban bebiztosítva a kárhozat ellen, mint te, csak ha élő hite van Krisztusban. Hofnit és Fineást megölték, és így jár minden egyes pap, ha a külső ceremóniákra hagyatkozik, és másokat is erre tanít. Nem tudok rettenetesebb halálos ágyat elképzelni annál, mint azét, aki életében pap volt. Úgy értem olyan személy, ki másokat arra tanított, hogy a szertartásokban bizakodjanak. Temetésekor elmondják felőle, hogy az áldott feltámadás biztos reménységében halt meg. De jaj neki a halál utáni pillanatban, amikor felnyitja szemeit öncsalásának meglátására. Amíg a földön volt, elég ostoba volt ahhoz, hogy azt vélje, egy vízcsepp üdvözítheti őt, hogy a darab kenyér és a kehely bor megújítja szívét és megmenti lelkét. De amikor eljut a más világra, ezt az ostobaságát elveszti. Akkor villámként bele fog hasítani a gondolat, nyomorba döntve lelkét. Ó, nálam az egy szükséges dolog hiányzik. Nincs bennem Krisztus iránti szeretet. Sosem volt részem a megbánhatatlan megtérésben. Sosem menekültem Krisztushoz. És most tudom, hogy igaz ez ének szava. Semmiféle szertartások, formaságok, sem az Isten által elrendelt rítusok, sem ember akarata, vére, nemessége nem emelhetik a lelket soha a mennybe. Ó, milyen rettenetes lesz azután találkozni a híveivel, látni azokat, akiknek prédikált, hallani azoknak pokoli üvöltését, akiknek elkárhozását ő eszközölte, arra biztatva őket, hogy hamis alapra építsenek. Ó, engedjétek, hogy ami engem illet, magamat minden ilyen félelemtől mentesítsem. Él az Úr, aki előtt állok-e mai napon. Ó, ember, asszony, testvérem, nővérem, bárki légy az Ádám utódai közül. Ha bármi másban bizakodsz a Jézus Krisztus vérén kívül, hazugságban bízol. És ha vélt üdvösséged nem eredményez alapos, teljes szívbéli változást nálad, ha nem tesz téged új teremtissé Krisztusban. Úgy rövidebb az az ágy, mint sem egy ember kinyújthatná magát rajta. Oly üdvösség az, mely nem felel meg helyzetet súlyosságának. S amikor leginkább lesz szükséged rá, cserben fog hagyni. Ki fog csúszni lábad alól, és ott hagy minden szilárd alap nélkül, melyen megnyughatnál, rettetes kétségek és gyötrelmek között. És most, mielőtt elbocsátanálok benneteket, engedjétek meg, ez utolsó megjegyzést tegyem. Hallom, amint valaki szól, Uram, én nem mondok minden jó cselekedetben és szertartásban való bizakodásról. Mondd meg nekem, hogyan üdvözülhetek? Az út egyszerűen a következő. Bűneink büntetést érdemelnek. Istennek meg kell büntetnie a bűnt, és bizonnyal meg is fogja büntetni. De Jézus Krisztus eljött a világba, és meg lett büntetve mindazok helyett, akik benne hisznek. A te dolgod tehát a reggelen az, hogy komolyan tisztázd a kérdést. Szükségem van-e szabadítóra? Érzem-e, belátom-e, hogy rá vagyok utalva? És az én feladatom az, ha ezt a kérdést helyesen megválaszolod, hogy kijelentsem neked, higgy az Úr Jézus Krisztusban teljes szíveddel, és üdvözülsz. Van egy személy a mennyben ma, szilárdan hiszem, aki Jézusba vetett hittel rendszeresen itt volt Isten tiszteleteinken, és a New Park Street imaházban is. Egy ifjú, akit Isten ide vezetett, hogy hallgassa az evangéliumot, és igaz megtérésre jutott. Ám a múlt vasárnap reggel elragadtatott a mennybe. A Bloomsbury utcai tűzvészben vesztette életét. Egy ifjú, kinek testét a romok alól szedték ki, és ez az ifjú ezen a helyen eljutott az igazság ismeretére. Az újságok azt írják, hogy anyja nem volt vallásos asszony, s az ital rabja volt. Az ifjúnak erőteljes kísértésekkel és ellenállásokkal kellett küzdenie, de Isten kegyelme képesítette őt az ő útján való kitartásra. És aztán, egy olyan órában, melyben nem gondolta, az embernek fia eljött érte, elragadta őt magához, a heves lángok, leomló gerendák, folytogató füst közül. Meg lehet, van valaki itt most, aki a következő vasárnap reggelig elragadhatik az örökké valóságba. Talán nem éppen ilyen irtozatos körülmények között, de mégis hirtelen. S amint lelkem örvendez ifjú felett, ha elgondolom, hogy Isten abban a kiváltságban részesített engem, hogy Krisztushoz vezethettem őt, mielőtt felvitt őt a mennybe, úgy sírnom kell, ha valaki is közületek abban a rettenetes veszélyben találhatik, hogy Isten nélkül, Krisztus nélkül és mennyei reménység nélkül él a világon. A halál kardja felettet függ, és mégsem remegsz bele. Ó, ezen a reggelen kérve kérlek, meneküljetek Krisztushoz, csókolgassátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, s el ne vesztetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Amen.